Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Látható és érzékelhető árcsökkenést, továbbá egy féket fog jelenteni az árak további növekedésével szemben a jövő hétfőn életbe lépő árrészszabályozás, emelte ki a miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely a Kormányinfón elmondta, a kormány határozott véleménye, hogy a háború végéhez közeledve az indokolatlan áremelkedések időszaka véget kell, hogy érjen. A miniszter elmondta, a 10%-os árrészszabály bevezetése miatt egyebek mellett a tojásnál, a tejfölnél, a lisztnél és a tejnél jelentős árcsökkenés várható. A kormány döntött arról, hogy kibővíti a családi adócsökkentési programot, így 2026. január 1-től az egy gyermeket nevelő, 30 évnél fiatalabb édesanyák sem fizetnek személyi jövedelemadót, közölte Vitályos Eszter kormány szóvivő. Kiemelte, a kormány Európa legnagyobb adócsökkentési programját vezeti be a következő időszakban. Emlékeztetett, hogy a kormány korábban már döntött arról, hogy élethosszig tartó SZJA-mentességet vezet be a két és a több gyermekes édesanyák számára. A legmodernebb technológiákkal gazdagodott a Honvéd tisztképzés, jelentette ki a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára Szolnokon, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hadtudományi és honvéd tisztképző karának ottani kampuszán, ahol szimulátorokat és speciálisan a légi közlekedésre fókuszáló, kibővített valóságlaboratóriumot adtak át. Varga Tamás, aki egyben Fejérvár megye egyes számú választókerületének fideszes országgyűlési képviselője is, mérföldkőnek nevezte ezt a napot a honvéd tisztképzés és a katonai kutatások fejlesztése terén. Elmondta, az egyetem oktatói, a honvéd tisztjelöltek és a Magyar Honvédség tisztjei a legújabb eszközökkel készülhetnek a jövő kihívásaira, az ország védelmére és a magyar emberek szolgálatára. Az elmúlt években többször is inspiráltak nemzetközi szereplők színes forradalmakat a világ különböző pontjain, ezek azonban mind tragédiákba torkollottak és hosszú távra destabilizáltak egész régiókat, jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Budapesten. A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető az európai integrációért felelős szerb miniszterrel közösen rendezett sajtóértekezletén kiemelte, hogy Szerbia a leglátványosabb példát szolgálja arra, hogy az emberiség ma a veszélyek korában él, ugyanis az országban súlyos destabilizációs kísérletek és külső beavatkozási folyamatok zajlanak, hasonlóan azon közép-európai államokhoz, ahol patrióta kormány van hatalmon. Szijjártó Péter hozzáfűzte, mi Közép-Európában elutasítunk minden beavatkozási kísérletet a belügyeinkbe, és világossá tesszük, hogy minden népet, minden nemzetet a demokratikusan megválasztott kormányaik képviselnek, nem pedig a különböző NGO-k, folytatta a miniszter. Az ukrán-magyar határszakaszon 4368-an léptek be Magyarországra szerdán, tájékoztatott az országos rendőrfőkapitányság. Kubinyi Ferenc az Ipolytarnóci megkövült Famatuzsálem első tudományos leírója tiszteletére szerveznek emléktúrát március 15-én a Nógrád vármegyei Ipolytarnóci ősmaradványok természetvédelmi területen, és tisztelegnek a paleontológus szabadságharcban vállalt részvétele előtt is. Tájékoztatta a távirati irodát a Bükki Nemzeti Park igazgatóság. Mint írták, az ősfenyő belépő látogatóközpontból induló program a Kubinyi emlékhely rövid ünnepi műsora mellett érinti a kövesedett fát óvó védőpincét és a Kubinyi munkásságát ismertető kiállítást. A fogadóépület ajándékboltjában Kecskeméti Tibor Kubinyi Ferencről szóló értekezését is meg lehet vásárolni. Az ünnep tiszteletére a fogadóépület egyik sarka a múltat idézve Pilvax kávéháza alakul szombaton. Óriási sikerként értékelte a Pannónia ösztöndíj program januárban zárult első fél évét a kulturális és innovációs miniszter. Hankó Balázs közölte azt is, hogy idén májusban először lesz Kárpát-medencei magyar felsőoktatási gála. Végül az időjárásról. Az északkeleti tájakon is szakadozik, csökken a felhőzet. Az összefüggő csapadékzóna lassan elhagyja az országot. Mögötte komoly felhőképződés, elszórtan záporok, zivatarok alakulnak ki. Az ivatarokhoz kapcsolódóan előfordulhatnak viharos lökések. A hőmérséklet csúcsértéke 16 és 22 fok között valószínű. Híreinket hallották.
Reklám.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Reklámot hallottak.
Üljünk le egy kávéra. Önök a Szent István Rádió Kávéház című műsorát hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, a mikrofonnál a mai műsor szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Tartalmas rádiózást és kellemes időtöltést kívánok Önöknek!
Erdei Nóra turisztikai szakemberrel, idegenvezetővel beszélgettek. Hogyan is lett tömbből idegenvezető? Véleményem szerint ez a szakma egy olyan szakma, amely egy varázslatos szakma, és szerintem sokakat érdekel.
Igen, nem mondanám, hogy rögtön ezt céloztam meg, hogy én majd idegenvezető szeretnék lenni, de a történet az onnan kezdődik, hogy én itt a Debreceni Egyetemen angol szakon tanultam, és már egyetemista koromban nyári munkát keresve belecsöppentem a turizmusba, ugyanis a helyi Turinform irodában dolgoztam ilyen nyári kisegítőként, majd miután megszereztem a diplomámat, volt olyan szerencsém, hogy ott főállásban is tudtak alkalmazni, és nekem annyira megtetszett ez a világ, hogy Debrecent ajánlhatom a városba érkező turistáknak. Úgy megtaláltak a különböző feladatok, hogy a turizmus maga, mint terület megtetszett, és az évek során nem csak én tanultam sok mindent a gyakorlatban, hanem mellett a kellő iskolákat is elvégeztem, mint turisztikai szakmenedzser, aztán később, mint idegenvezető, aminek az ötlete pedig onnan jött, hogy megtaláltak olyan feladatok is engem a munkám során, hogy különböző újságíróknak, tévéstáboknak, forgatócsoportoknak kellett megmutatni Debrecent, illetve kalauzolni őket, segíteni az ő munkájukat, hogy mit érdemes megmutatni, miről mit érdemes mesélni. Emellett egyébként megtaláltak a polgármesteri hivatalból is, hogy a városba érkező VIP vendégeknek tartsak egy kis városnéző sétát, amin akkor még nagyon így megizzadtam, de rájöttem, hogy én ezt nagyon szeretem csinálni, mert én mindig is szerettem egyébként emberekkel dolgozni, szeretek beszélgetni, meg is találom mindenkivel a közös hangot, és büszke debreceniként én nagyon szívesen mutatom meg nem csak VIP vendégeknek, hanem egyszerű turistáknak is a várost, úgyhogy így adódott a gondolat, hogy a kellő papírok birtokában egyébként erre egy nagyon klassz vállalkozást is lehet építeni, mert hogy nagyon kevés idegenvezető van Debrecenben, és akik vannak, azok is már az idősebb korosztályhoz tartoznak. Én pedig próbáltam a magam picit fiatalosabb lendületével, kreatívabb módján kiépíteni egy olyan sétasorozatot, vagy olyan tematikus sétákat megkérdetni, ami egy új korosztályt is esetleg megszólíthat.
De kell azért ehhez egyfajta erős lokálpatriotizmus is. Egy hazaszeretet, egy város szeretet.
Így van, én nem fogalmaztam meg sosem magamban, hogy én ennyire erősen lokálpatrióta lennék, ez szerintem adja magát. Én Debrecenben születtem, itt nőttem fel, kisebb kitérőket tekintve mondjuk egy egyéves szegedi tartózkodást, illetve egy 9 hónapos angliai tartózkodást leszámítva, hogy világéletemben itt éltem Debrecenben, és ahogy a turizmussal foglalkoztam, úgy kezdtem el kicsit a város iránt is kutatni, illetve ahogy az egyes témákat megtalálni, találtam, amikre mondjuk sétákat lehet építeni, úgy kezdtem el utána nézni Debrecen történetének, az egyes nevezetességeknek, és így egyik hozta a másikat. Úgyhogy ez maga ez az idegenvezetői szakma, ez, én úgy szoktam mondani, ez egy stand-up, tehát egy előadó művészet valahol, egy kommunikációs műfaj, nagyon nagy lokálpatriotizmust és emberszeretetet követel egyébként.
Beszéljünk akkor arról a bizonyos vállalkozásról, amelyet az évek során kiépített, mert ennek a vállalkozásnak vannak szolgáltatásai. Nos, milyen szolgáltatásokkal is várja ön a Debrecenbe érkezőket? Kezdjük például az úti tippekkel?
Így van. Ugye én Turinform irodában dolgoztam nagyon sokáig, tehát nagyon nagy a tapasztalatom abban, hogy aki Debrecenbe érkezik, az elsősorban mit keres. De nagyon jól tudom azt is, hogy nagyon sok olyan információhoz nem jutnak el egyébként a turisták, amit érdemes lenne egyébként megmutatni. Ez nyilván abból is fakad, hogy az ország második városában vagyunk, tehát rengeteg a látnivaló, rengeteg az érdekesség. Nekem van egy olyan célom, hogy így a mainstream látnivalók mellett, amit úgy nagyjából mindenki tud, hogy itt van református nagy templom, kollégium, egyetem, nagy erdő, meg van egy nagy fesztivál, aminek az a neve, hogy Debreceni Virágkarnevál, azért ezen túl is rengeteg érdekesség van a városban, elég mondjuk a Piac utcán, Debrecen fő utcáján végig sétálni, és mindegyik épület mesélhetne, tehát annyi rengeteg érdekes történet van, úgyhogy én ezeket szeretem ilyen úti tippként a hozzám fordulóknak elmondani és megmutatni, meg nyilván erre épülő tematikus sétákra is invitálni mindenkit, aki arra nyitott.
Mert hogy városnézősétákat is szervez.
Így van, és nagyon nagy boldogság számomra, hogy a városnézősétákra nem csak Debrecenen kívüli érdeklődők vannak, hanem nagy arányban debreceniek egyébként, akiknek hál' Istennek sikerül felnyitni a szemüket arra, hogy járjanak nyitottabb szemmel, mert hogy azok között az épületek között, meg azokon az utcákon, tereken, ahol nap mint nap megfordulunk, ott rengeteg érdekesség van, elég mondjuk egy emléktáblára gondolni, egy érdekesebb épületre gondolni, de lehet ez akár mondjuk valamiféle növény, fa vagy bokor is, amihez valamilyen nagyon érdekes anekdota kapcsolódik.
Ha például arra gondolunk, hogy megbeszéli két ember, hogy találkozzunk például a fűvészkertnél, akkor találkoznak és tudják, hogy hol a fűvészkert, de lehet, hogy azt már kevesen tudják, hogy mitől fűvészkert a fűvészkert.
Így van, itt egy pici kis helyesbítést tennék, fűvészkert ma már nincsen, ma már Debreceni Egyetem botanikus kertjének hívunk, és teljesen máshol van, mint ahol annó hagyományosan egyébként ez a fűvészkert volt, de nem állunk messze az igazságtól, mert Fűvészkert utca a mai napig van, és nagyon kevesen tudják egyébként helyiek is, hogy ennek mi az apropója, ugyanis az a tér, ahol ma a város híres múzeum, a Déri Múzeum található, az azelőtti téren Fazekas Mihály és Diószegi Sámuel hozott létre annó egy fűvészkertet, aminek az volt a célja, hogy a közelben található református kollégium diákjainak a természettudományos oktatását segítse. Ezt a fűvészkertet akkor számolták fel, vagy pontosabban költöztették el, amikor Déri Frigyes Debrecennek adományoztam hatalmas gyűjteményét, és azt a teret vagy telket jelölték ki, hogy majd ott fognak egy arra méltó múzeumi épületet építeni, úgyhogy 1928-ban nyitott meg, én már a Debreceni Egyetem főépületen mögött a botanikus kert, aminek az alapja ez a diószegi Fazekas Mihály által alapított fűvészkert volt. Ennek köszönhetően van a Déri tér, illetve a Déri Múzeum közelében egy fűvészkert utca.
Ha most arra kérném, hogy mondjon nekem érdekességeket Debrecennel kapcsolatosan, akkor lehet, hogy napestig tartana ez a riport, de ha egy-két különlegességre kérném szépen, érdekességre, amelyet még valóban a debreceniek sem tudnak. Debreceni érdekességként akkor milyen érdekességeket emelhetnénk ki?
Ha már itt említettük a fűvészkertet és a botanikus kertet, akkor a botanika az például egy olyan dolog, amire nagyon kevesen asszociálnak szerintem, hogyha Debrecenre gondolnak, bár a nagy erdőt azért így mindenki meg szokta említeni, tehát ez a gyönyörű természeti közeg, ami az első természetvédelmi terület egyébként Magyarországnak, 1939-ben egyes számmal vezették fel, mint természetvédelmi területet, ezt ugye mindenki ismeri, de azt kevesen tudják, hogy a Ludas Matyiról híres Fazekas Mihály, az nagyon szerette a botanikát, nagyon szerette a növényeket, és nem csak a fűvészkert megalapítása, hanem az első magyar nyelven íródott fűvészkönyv is hozzá kapcsolódik, de időben egy picit még régebbre utazunk, Mélius Juhász Péter volt az, aki megszervezte a Magyar Református Egyházat, aki szintén nagyon szerette a botanikát, és ő is írt egy herbáriumot, tehát gyakorlatilag Mélius Juhász Péter püspök, illetve egyházszervező tevékenysége mellett nagyon sokat tett azért, hogy Debrecen és Debrecen környékének a növényvilágát megismerhessük, illetve azt katalogizálja. A botanika úgy is kapcsolódik egyébként most a Debrecenhez, hogy a Déri téren található egy gyönyörű szép kocsányos tölgy, több mint 100 éves, amit egyébként az év fája versenyben is jelöltek, és ott van a top 10-ben. Mert hogy nem csak látványában impozáns ez a fa, de gyakorlatilag tanúja volt itt rengeteg mindennek, ami Debrecenben az elmúlt több mint 100 évben lezajlott. Többek között annak, hogy felépült ott mellette ez a gyönyörű neobarokk múzeumi épület, a Déri Múzeum. Tanúja volt annak, ahogy a bombázások során 1944-ben mondjuk megsérült a debreceni református nagy templom épülete, de nyilván tanúja volt annak, ahogy maga a város az évszázad során rengeteget változott, rengeteget fejlődött és szépült.
És találhatók még régi szép patinás épületek? Tehát, hogyha nem csak a járdát és az utcaképet nézzük, hanem feltekintünk az épületek homlokzatára, akkor látunk még szép régi debreceni épületeket és házakat?
Természetesen, hát végig sétálunk Debrecen fő utcáján, akkor gyönyörű szép kereskedőházak szegélyezik az utcát. Hagyományosan Debrecen fő utcáján, a Piac utcán tartották a híres debreceni vásárokat több mint 300 éven keresztül, úgyhogy nem véletlen, hogy a legimpozánsabb vagy a legpatinásabb épületek a mai napig ott találhatóak, ugyanis azok a kereskedők, akik mondjuk a 19. század közepén Debrecenbe betelepültek, előszeretettel nyitottak a fő utcán üzletet maguknak, megvették a telket, ami már lerobbantabb állapotában voltak épületek is, azoknak a helyén építették fel a saját kis üzlethelyiségüket, épületüket, aminek az alsó szintje volt az üzlethelyiség, ami lehetett mondjuk gyógyszertár, vegyes kereskedés, porcelán kereskedés, vaskereskedés, és még sorolhatnám, a felső szinten pedig a család lakott. Egyébként Debrecen híres szülötte Szabó Magda, az ő felmenői, a Rikül család szintén Debrecen fő utcáján vásárolt telket, az úgynevezett lábas házat, ami mellett később a Rikül ház is felépült, és az ő, ha jól tudom, ők nagyapja úgy vásárolta meg ezt a telket, hogy lábbal lemérte az utca hosszát, és az utca közepén lévő telket vásárolta meg, ugye jó kereskedő lévén, hogy majd ő ott fog fűszerkereskedést nyitni, és ez olyannyira sikeresnek minősült, hogy ez a bolt, ez nagyon legendássá vált, többek között, mint Petőfi Sándor is, illetve Kazinczy Ferenc is megfordult ott.
Beszéltünk már Debrecen nevezetességeiről, főbb látványosságairól, részben említést tettünk neves debreceniekről, Fazekas Mihály, Szabó Magda, vagy éppen Térei János, na de kik kapcsolódtak még a városhoz, nevezetes és közismert emberekként?
Aki a város szülötte és híres, az muszáj róla megemlékeznünk, az Csokonai Vitéz Mihály, akinek egyébként egykori iskolájában, a református kollégiumban külön kis emlékszobát is kialakítottak, de hát Debrecenben tanult többek között a kollégiumban Móricz Zsigmond, Arany János, Ady Endre, Horthy Miklós, a Tisza családból többen, Szabó Lőrinc, Debrecenben élt egy ideig Tóth Árpád, az ő édesapja, Tóth András például egy nagyon híres szobrászművész volt, akinek az alkotásai több debreceni patinás épületet is díszítenek, de ez csak néhány a sorból, és akik ideiglenesen kötöttek Debrecenhez, de nem Debrecen szülöttei, hát nem kell messzire mennünk, Kossuth Lajos is itt él Debrecenben többek között a családjával, itt választották őt kormányzóvá, itt olvasta fel a függetlenségi nyilatkozatot, de jár Debrecenben többek között Széchenyi is, Deák Ferenc, Veselényi, Nagy Imre, Helmut Kohl, Kancellár, Bartók Béla, Kodály Zoltán, és még sorolhatnám.
Valóban szép neves sor, mind-mind kötöttek így vagy úgy Debrecen városához.
Még egy dolgot itt megemlítenék, ha már Kossuth Lajos neve felmerült, és szó volt egyébként a botanikáról, és egy nagyon kedves történet vagy anekdota, amit én nagyon szeretek mesélni, szinte minden városnéző sétámon. Kossuth Lajos a Városháza épületében lakott egyébként a családjával, és annak ellenére, hogy egy nagyon elfoglalt ember volt, ugye nagyon lekötötték a közügyek, illetve a politika, azért állítólag minden nap szánt legalább egy órácskát arra, hogy megismerje a várost, úgyhogy minden nap egy órát elment sétálni a városban, és egy ilyen sét alkalmával említette meg, hogy nagyon nagy szomorúságára nem nagyon jut ki a nagy erdőre, pedig ő nagyon szereti a virágokat, nagyon szeretik a növényeket, és amikor ezt meghallották az ő debreceni kísérői, egy házigazdái, barátai, akkor elmondták neki, hogy egyébként ott a Városházához közel, vagy nem olyan messze található egy fűvészkert. Úgyhogy Kossuth Lajost elvitték a fűvészkertbe, aminek nagyon örült, és amikor kérdezték, hogy milyen virágot szeret, akkor mondta, hogy hát ő szereti a rózsát, az ibolyát, de gyakorlatilag minden évszaknak a saját virágait, és innentől kezdve a fűvészkerti látogatása után a fűvészkertnek a vezetője minden nap 2 csokor virágot küldetett neki, egyet a Kossuth Lajos íróasztalára, a másikat pedig a család otthonában. Úgyhogy egy ilyen kedves kis anekdota is kapcsolódik Kossuth Lajoshoz, aki egyébként nagyon szerette Debrecent, is nagyon jól is érezte itt magát, nem véletlenül jegyezték fel egyébként itt Debrecenben róla, hogy a magyarok Mózese.
Köszönöm szépen önnek, hogy még ilyen kis anekdotával is tudtuk színesíteni a mai beszélgetésünket. Debrecen közvetlen környezetében található Hortobágy. Ez az ország rész is, véleményem szerint egy legendákkal, hagyományokkal teli látványosság.
Így van, én szerelmes vagyok a Hortobágyba. Hozzátartozik az igazsághoz, hogy én 100%-ig belvárosi lány vagyok, tehát egy belvárosi gangos bérházban nőttem fel is, gyakorlatilag éltem világéletemben, és ma már minden alkalmat megragadok, hogy amikor ki tudok jutni Hortobágyra, részben szabadidős célra, részben úgy, hogy vendégeket viszek ki, mert nagyon nem szeretem, amikor azt mondják, hogy Hortobágyon nincsen semmi, tehát egy hatalmas sík terület, és nagyon sokan nem értik, hogy mit lehet ott nézni. Most is volt például a múlt héten 2 vendégem, akiknek segítettem leszervezni egy hortobágyi kirándulást, és utána vissza is jöttek hozzám, nagyon szépen megköszönték, és ők is csodálkoztak rajta, tatabányiak voltak egyébként, hogy nem tudták, hogy mit lehet ott nézni ezen a Hortobágyon, de hogy hát folyamatosan kattintgatták a fényképezőgépet, mert a békésen legelésző szürke marhagúja, a ménesnek a gyönyörű nónius lovai, eleve ez az elterülő, végtelenbe nyúló hortobágyi puszta, amin a szél úgy mozgatja a füvet, mint hogyha tengeren lennénk, vagy ez a csillagos égbolt park, amit mondjuk este lehet csodálni, aminek a segítségével egyébként a hortobágyi pásztorok ugyanúgy tájékozottak, mint a tengeren a matrózok mondjuk. Ez mind-mind csak néhány abból a kultúrából, ami ennyire különlegessé teszi szerintem a Hortobágyot, úgyhogy azok az évezredes pásztorhagyományok, ez az ökoszisztéma, hogy minden mindennel összefügg, az ember az állattal, a természettel. Ez egy olyan dolog, amit az ember csak akkor ért meg, amikor ott van, amikor kimegy a természetbe, és pár óra múlva érzi azt a lecsendesedést, azt a megnyugvást, amit szerintem csak ott lehet, és amire szerintem én úgy gondolom egyre nagyobb szüksége lesz az embereknek.
Láthatunk még gémes kutakat is a Hortobágyon?
Természetesen, ahogy egyébként a 33-as úton, mikor közelítjük meg Hortobágyot, hogyha azon haladunk, akkor ahogy már belépünk erre a tájegységre, már egy gémes kút köszönt bennünket, hogy beléptünk a Hortobágyi Nemzeti Park területére, és természetesen ezeket a gémes kutakat a mai napig használják itatásra. Úgyhogy van olyan program lehetőség egyébként Hortobágyon, amikor az ember kint alszik a pusztában, egy félig nyitott hodályban, és ébresztő óra helyett a ménes érkezése ébreszti, akik mennek a gémes kúthoz, ahol a csikós segít nekik az itatásban, úgyhogy fantasztikus. Egyébként régen ezekkel a gémes kutakkal még kommunikáltak is egymással, ezt ilyen pusztai telegráfnak hívták, mert hogy attól függően, hogy a gém, ez a hatalmas bot, ez éppen hogy állt, az bizonyos dolgokat vagy üzeneteket jelentett, úgyhogy így lehetett például a nagy messzi távolba üzenni azt, hogy elkészült a vacsora, vagy elkészült az ebéd, vagy éppen pandúr van a környéken. Úgyhogy ez szintén egy nagyon izgalmas része ennek a hortobágyi kultúrának.
De jó önt hallgatni, és az a csodálatos az egészben, hogy mindezt egy olyan hölgy mondja nekünk, aki egy gangos udvarban, a belváros kellős közepén, a belváros szívében nőtt fel. De olyan lelkesedéssel beszél ezekről a tájegységekről, hogy valóban azt érzi az ember, nekem ezt meg kell néznem, nekem ezt látnom és tapasztalnom kell.
Így van, én mindenkit szeretettel várok, de az én mondhatni azt egy kicsit ilyen nagy zolva misszióm, az az, hogy akár Debrecenben vagyunk, akár nem, mindenki járjon egy picit nyitottabb szemmel a saját otthonában is, tehát turistáskodjunk otthon. Ez lehet, hogy most még időszerű, de szerintem méltánytalanul keveset tudnak az emberek a lakóhelyükről, pedig amikor valahova elutaznak, akkor utána olvasnak, rengeteget fényképeznek, akár olyan dolgokat is, ami a saját lakókörnyezetükben is megtalálható, úgyhogy lehet, hogy elég csak kinézni mondjuk az ablakon, és egy picit rácsodálkozni arra az épületre vagy utcára, ami bennünket körülvesz. Én nagyon szeretem a Hortobágyot, szeretem Debrecent is ilyen turista szemmel felfedezni, de elég csak kinézni azon az ablakon, ahol én rengeteget megfordulok, és már csodálatos épületekre látok rá. Így fedeztem fel többek között például a Sajó Istvánnak a munkásságát is, aki a magyarországi Art Deco-nak megkerülhetetlen alakja, és az az utca, ahol én lakok, ott lakott ő is, és én mindig is tudtam, hogy ott van egy Sajó István által tervezett épület, de amikor ezt rajtam kívül kezdték mások is nálam jóval komolyabb szakemberek, művészet, történészek, építészek felfedezni, akkor csodálkoztam, hogy úristen, én ilyen környezetben nőttem fel, és akkor eszméltem fel, hogy ja, igen, az én közvetlen lakókörnyezetem is mennyire sokat nyomott alatban, hogy az én szememet is felnyissa a város szépségei, meg úgy egyáltalán a világ szépségei iránt, amit egyébként így ugyanúgy csodálok, mint hogyha elutaznék a világ másik tájára. Sokkal jobban segített egyébként az én világlátásomban az, hogy utazok. Abban segített, hogy én még jobban ráeszméljek azokra a csodákra, amik engem körülvesznek.
Még női túrái is vannak? Olyan úti tippek, olyan városnéző séták, amelyek női szemmel mutatják be a női szempontból érdekes látványosságokat a városban?
Igen, nagyon jól rátapintott a lényegre. Az én egyik kis szerelem gyerekem, ez a női városnéző séta, amit én még először 2019-ben csináltam meg. Nőnapra valahogy így kipattant a fejemből, hogy kellene egy olyan sétát csinálni, ami a Debrecenhez kötődő nőket mutatja be, mert ugye, ha Debrecenre gondolunk, Szabó Magdától eltekintve általában csak olyan hírességek jutnak eszünkbe, akik férfiak. De ugye van ez a mondás, hogy minden sikeres férfi mögött áll egy nő. Úgyhogy amikor például Kossuth Lajosra gondolunk, vagy Petőfi Sándorra gondolunk, akkor egy kicsit utána járunk, olyan női alakokra bukkanhatunk, és nem csak a költő vagy politikus feleségekre gondolva, akik nagyon-nagyon izgalmas témával szolgáltatnak egy ilyen városnéző sétához, és természetesen ezeknek a nőknek a sora is évről évre bővül, de az én városnéző, női városnéző sétámon előtérbe kerül Szendrei Júlia, többek között a Petőfi Sándornak a felesége, illetve az özvegye, aki itt él Debrecenben, itt szülte meg a Zoltán fiát, akit egyébként itt keresztelt meg Debrecenben. Kossuth Lajosnak a felesége, a Meszlényi Terézia szintén itt élt Debrecenben a három gyermekükkel. Kossuth Lajosnak a nagyon szeretett kishuga, Kossuth Zsuzsanna szintén Debrecenben élt. De vannak még olyan kevésbé ismert női alakok, mint például a Svetics Mátyásné, aki nagyon szép házasságban élt a férjével, de három gyermeküket veszítették el nagyon fiatalon, és a hagyatékukból az ő végrendeletüknek megfelelően egy katolikus leánynevelő intézetet hoztak létre. De Debrecenhez kötődik például a Fahidi Éva, holokauszt, túlélő holokauszt aktivista, akit nagyon sokan még mindig nem ismernek, de ő Debrecenben született, és Debrecenből deportálták az egész családjával együtt, is egy fantasztikus nő, vagy például a Gályarabok emlékoszlopát, ami a Debrecenből elhurcolt protestáns lelkipásztorok emlékére épült, ezt szintén egy debreceni asszony, egy özvegyasszony, Hegyi Mihályné emelte, és ez csak néhány azok közül, akikről érdemes egyébként megemlékezni egy ilyen város nézőséten, és akkor még a Debrecenhez kötődő költőnőkről nem is beszéltünk.
Mi az elérhetősége az ön honlapjának? Milyen elérhetőségeken tudhatnak meg többet azok, akikben így riportunk kapcsán felkeltettük az érdeklődést Debrecen városa iránt?
Én annó, amikor ezt az egész idegenvezetői vállalkozást elindítottam, szerettem volna valami jól megfogható brandet létrehozni, mert az, hogy Erdei Nóra idegenvezető, ez annyira nem hangzik trendin. Úgyhogy én elkezdtem azon gondolkodni, hogy mi az én vállalkozásomnak a célja, és gyakorlatilag azt fogalmaztam meg, hogy én szeretek mindenkit egy jó barátként vagy házigazdaként kézen fogni, és helyiként megmutatni neki a várost, úgyhogy mivel én szerettem volna a nemzetközi porondra is kilépni, azaz nem csak magyar, hanem külföldi turistákat is megcélozni, Explore Debrecen with a local by your side, azaz fedezd fel Debrecent egy helyi segítségével, fantázia nevet adtam ennek a vállalkozásnak, ami aztán rövidült idővel arra, hogy Explore Debrecen, fedezd fel Debrecent, úgyhogy ezen a néven lehet rám találni, de én úgy gondolom, hogy aki városnézős sétákra rákeres, városnézés, idegenvezetés Debrecen, előbb-utóbb valószínűleg majd így belebotlik az én nevembe.
És megfogalmazta azt már önmagának, hogy mit szeret ebben a szakmában, amiről olyan lelkesedéssel beszél, amit egész egyszerűen csak így fogalmazunk meg, hogy turisztikai szakember, idegenvezető, de önnek személyesen mi jelenti a szépségét ennek a szakmának?
Az, hogy emberekkel dolgozhatok. Maga a kommunikáció, nagyon sok emberrel ismerkedek meg, nagyon sok embert ismerek meg, vannak nagyon emlékezetes találkozásaim, például amikor nagyon messziről, mondjuk Amerikából vagy Ausztráliából azzal keres meg valaki, hogy segítsek megtalálni a régen látott rokonait, vagy esetleg egy olyan helyszínt, ahol az ő szeretett nagypapájuk élt valamikor. Ezek annyira maradandó emlékek, és annyira hatalmas élmények számomra, amikből én táplálkozok. Tehát ezekből az emberi találkozásokból, ezek ilyen oda-vissza találkozások, tehát nem csak én próbálok adni tudást, élményt, város szeretetet, lokál patriotizmust, hanem én is nagyon sokat kapok vissza. Ahogy említettem, ez egyébként ez picit olyan, mint egy stand-up, vagy egy színészet. Én meg tudom érteni azokat a színészeket, akik mindig mondják, hogy izgulnak színpadra lépés előtt. Én legalább olyan lámpalázzal szoktam néha egyébként vendégekhez menni, és amikor ott vagyok, akkor mint akin benyomnak egy gombot, így elkezdem mondani, és megszűnik tér és idő, és csak arra koncentrálok, hogy felkeltsem a város iránt a lelkesedést, és hogy megmutassam azt, hogy miért jó itt élni, miért jó ide látogatni.
Beszéljünk Debrecen sokoldalúságáról. Túrákat is vezetsz, nem is akármilyen túrákat. Gondolom aktualizálod ezeket a túrákat.
Természetesen igen, aktualizálom, illetve ahogy tartok egy sétát, vagy kidolgozok egy sétát, utána nekem már mindig a következő témán jár az eszem, mert hogy én ugyan debreceni vagyok, de én azt szoktam mondani, hogy turistáskodom a saját városomban, és erre szoktam bíztatni mindenkit, függetlenül attól, hogy ez most Debrecen, vagy egy másik település az országban, mert sokszor azokon az utcákon, tereken, ahol nap mint nap megfordulunk, rohanunk a munkába, iskolába, haza, nem figyelünk fel azokra az értékekre, amik körülöttünk vannak, és nekem mindig nagyon jó visszajelzés egy-egy séta után, hogy nagyrészt a debreceniek, akik jönnek az én tematikus sétáimra, ők ugyanezt jelzik vissza, hogy de jó, ezt még nem is vettük észre, de jó, legközelebb nyitottabb szemmel járok a városban, mert hogy sokkal többet rejt magában egy-egy település, mint amennyit általában tudunk róla. Debrecen pedig kifejezetten egy olyan város, ami nehezen adja magát, mert sétálunk az utcákon, és nem mindenről egyértelmű, hogy ez miért fontos, viszont minden egyes utca, minden egyes épület mögött olyan érdekes történetek vannak, emberi történetek, amit meg nagyon szeretnek hallgatni egyébként az emberek, amikről érdemes mesélni, és én úgy gondolom idegenvezetőként nekem ez a feladatom, vagy mondhatjuk missziónak is egy picit ilyen magasztosabb kifejezéssel, hogy bemutassam a debrecenieknek, meg a Debrecenbe érkező turistáknak, hogy ez miért klassz város.
És hogyan jársz utána az emberi történeteknek, sorsoknak? Kutató munkát végzel? Természetesen nyitott szemmel jársz, érdeklődsz, és minden mellett mi szükséges még, hogy rátalálj ezekre a kis kulisszatitkokra?
Kutató munka, ezt megerősíthetem, hiszen ahhoz, hogy egy-egy témát kidolgozzak, ahhoz könyvtárba kell járni, könyvek után kell kutatni, tehát egyik forrás hozza a másikat. Illetve én nagyon örülök mindig annak, amikor kapok egy-egy felkérést, hogy valamilyen fesztivál lesz a városban, és akkor arra most például kaptam pont ma egy olyan felkérést, hogy svájci kulturális napokat fognak szervezni, és Debrecenhez kötődő svájci vonatkozású dolgokról, emberekről, helyekről tartsak majd egy sétát, ami nekem mindig kihívás. Tehát én szeretem az ilyen kihívásokat, magamtól is megtalálom, mert felfigyelek például valamilyen emléktáblára az utcán, és az beindítja a fantáziámat. De amiről még most mesélhetek, aminek aktualitása van, hogy idén lett 90 éves Debrecenben a köztemető, a debreceni köztemető, aminek nagyon érdekes a története, mert 90 évvel ezelőtt teljesen megváltoztak a temetkezési szokások Debrecenben azzal, hogy ez a köztemető megnyitott, egyébként a Nagy Erdőnek egy nagyon szép részén, és olyan szakemberek, építészek, főkertészek dolgozták ki annak a köztemetőnek a kialakítását, akiknek a munkáját így 90 év után is szerintem csodálhatjuk. Tehát maga a temető Európa legszebb sírkertjei között van számon tartva, tehát érdemes oda is egy sétára indulni. Nem mellesleg pedig közel 200 híresség van ott eltemetve, Fazekas Mihálytól kezdve a nagy reformátorokon át, debreceni múzeumigazgatókig, polgármesterekig, Boka Károlyig, aki Kossuth Lajosnak húzta a nótáját itt Debrecenben, cigányprímás, úgyhogy egyik téma hozza a másikat, és hál' Istennek most már egyébként egy-egy sétámon tudom ezeket össze is kötni, mert ugye nekem elég sok sétám van. Van női tematikájú sétám, belvárosi sétám, nagyerdei sétám, és az a visszajelzés a vendégektől, hogy szeretik, hogy így egyik sétámon már voltak, és akkor visszautalok bizonyos dolgokra, amit ők már láttak, vagy még nem hallottak, de tudják mihez kötni. Épülethez, utcához, személyhez, szoborhoz. Úgyhogy nagyon-nagyon komplex ez a kép Debrecenben is, aminek egy-egy témáját szeretem megvilágítani, vagy fókuszba helyezni egy-egy séta alkalmával.
Milyen érdekes, hogy azt említed, hogy szép egy temető, de szép tud lenni egy temető, ha rendezett az a temető, ha egyedi az a temető, ha emléket állít valóban az őseinknek, elődeinknek.
Ez így van. Ezt a köztemetőt Borsos József, az akkori műszaki főtanácsos építette, tehát gyakorlatilag a tervezés meg a kivitelezés az egymással párhuzamosan folyt. Borsos Józsefnek egyébként nagyon sokat köszönhet Debrecen, hiszen egy olyan nagyszabású tervet, városigazgatási tervet adott a városnak, aminek a mai napig hálásak lehetünk, tehát azokat a Nagy Erdőn található körutakat, meg gyönyörű szecessziós épületeket tervezett Debrecennek. Tehát Debrecen ikonikus épületei, mondjuk a Kossuth utcán található rendőrpalota, vagy az egyetem főépülete mellett található református templom, vagy a köztemető ravatalozója, ami a magyar szecessziónak az egyik kiemelkedő alkotás, ez mind az ő munkája. Mellette pedig Paul Ferenc aki abban az időben Debrecen főkertésze volt, olyan csodálatosan álmodta meg, hogy milyen növényekkel, fákkal, bogrokkal, virágokkal ültessék be azt a területet, hogy bár az ember ugye sokszor, ha temetőbe jár, akkor fájó szívvel megy oda, mert vagy egy temetésre megy, vagy esetleg az elhunyt rokonainak a sírját meglátogatni, gondozni, de én úgy gondolom, hogy egy ilyen természeti közegben, ahol egy olyan vizuális élmény fogad bennünket belépéskor, az mégis valamiféle megnyugvást ad a léleknek, illetve a ravatalozó előtt van egy nagy tükörtó, amiben tükröződik ennek a gyönyörű szép szecessziós épületnek a látványa, és a lemenő napsugarában is olyan látvánnyal ajándékozza meg a látogatót, hogy nyugodtabb szívvel távozik onnan. Egyébként, mikor engem felkértek most idén, hogy a köztemetőben tartsak sétát, pont ez volt először a nehézség, hogy nekem ugye már a szüleim, meg nagyon sok rokonom ott vannak eltemetve, van még friss seb. Picit nehéz volt így az elején, hogy olyan helyen sétálgassak és tartsak idegenvezetést, ahol az én mondjuk szeretett szüleim vannak, de én úgy gondoltam, hogy az ő emléküknek is tartozom annyival, hogy ezt megtartom is. Meg azok az, nem őseim, de azok a Debrecenhez kötődő hírességek, akiknek nagyon sokat köszönhet a város, akikről én nagyon sokat mesélek a sétáimon, és tényleg itt például csak Fazekas Mihálynak az alakját tudom említeni, akiről nagyon-nagyon keveset tudunk, de ő is ott nyugszik. Akiről nagyon keveset tudunk, például csak azt, hogy megírta a Ludas Matyit, de hogy egy milyen komplex életút van mögötte, és milyen reneszánsz ember volt, egy ilyen séta alkalmával meg lehet azt is világítani.
Milyen lelki erő kell ehhez, de valóban milyen jól megtaláltad a motivációt, hogy mi adjon neked újból és újból erőt, hogy az embereknek tudjál mesélni, beszélni erről az egyedülálló temetőről.
Igen, ez nem csak a temetőre igaz egyébként, hanem bármilyen sétát tartok, azért én debreceni vagyok, meg apai ágon tőzsgyökeres debreceni, és én úgy gondolom, hogy nagyon sokat kaptam a szüleimtől, nagyon sok olyan impulzust, meg a kultúra szeretetét, az irodalom szeretetét, amit így próbálok átadni. Most nyilván ez egy picit már ilyen érzelgősebb vonalat vesz így ez a beszélgetés, de például anyukám nagyon szerette a költészetet, nagyon szerette a verseket, apukám is egyébként, és a női sétámat például anyukám halála után, mikor először megtartottam, azért könnyek nélkül nem tudtam megállni, de én úgy gondolom, hogy az emberek szeretik, hogyha egy idegenvezetés mögött is vannak személyes történetek, vagy személyes vonatkozások. Ez úgy gondolom, hogy kicsit közelebb hozza a hallgatót az idegenvezetőhöz, mert tehát emberek vagyunk, és amiket gyakorlatilag mi idegenvezetőként mesélünk, ezek emberi történetek, és én úgy gondolom, hogy a mai világban erre van leginkább szüksége az embereknek, hogy meghallgassák őket, hogy emberi történeteket hallgassanak, hogy abból valamiféle tanulságot levonjanak a maguk számára, vagy valamiféle kapaszkodót kapjanak a jövőre nézve, és én úgy gondolom, hogy ezeknek a sétáknak azért azon túl, hogy felhívom a hallgatóim figyelmét, hogy a közönségem figyelmét arra, hogy járjanak nyitottabb szemmel a városban, valamiféle kapaszkodót is adok nekik az életre vonatkozóan, nőként, emberként, kultúra szeretőként, vagy csak úgy általánosságban.
Mert hogy az idegenvezető mellett és mögött ott van az ember, a nagybetűs ember, és próbálod ezt az oldalt is akkor megmutatni. Beszéljünk a tematikus sétáidról. Megragad bennem az a mondatot, hogy belvárosi séták. Nos, mit is próbálsz megmutatni ebből a hatalmas belvárosból a sétáid során, és milyen hosszúakra tematizálod ezeket a sétákat?
Rögtön az utolsó kérdésre válaszolnék, hogy nekem az a tapasztalatom, hogy általában egy 2 óra, amivel mondjuk az emberek figyelmét le tudom kötni. Nyilván egy idegenvezetés során nagyon sok információ meg impulzus ér mindenkit, úgyhogy általában ez a 2 órás időtartam, amit én így néhány év tapasztalatából tudok mondani, hogy az egy ilyen ideális időtartam. A belváros az nagyon érdekes rész egyébként Debrecennek, mert hogy a helyieket, hogyha megkérdezzük, hogy mi jut eszük be először Debrecenről, vagy mit mutatnának meg ide látogató rokonaiknak, barátaiknak, akkor nyilván a nagy templom első között merül fel, vagy például az Aranybika szállónak az épületek, Piac utca. De egyébként, ha csak a Piac utcán sétálunk végig, gyönyörű szép épületek szegélyezik az utca két oldalát, és nem tudnak róla az emberek, tehát minden egyes épület mögött történet van. Az az utca, ami több száz éven keresztül adott otthont a híres, Európa szerte ismert debreceni vásároknak, ahol olyan híres kereskedő családok nyitottak üzletet, mint a Szabó Magda felmenői, például a Rikl család, akik már az 1700-as évek közepén Európa szerte ismert német Kalmár család volt, és ők is Debrecenben nyitottak üzletet, és Debrecenben vásároltak telket, ingatlant, és még mai napig áll az épület, akkor csak egyet mondtam a sok közül. Nem olyan régen hallottam egy ismerősömtől, aki egy belvárosi házban nőtt fel, egyébként hozzám hasonló, mert én is abszolút belvárosi vagyok, hogy egyszer hallott olasz építészeket beszélgetni azelőtt a ház előtt, ahol ő is felnőtt, és hogy ők mondták, tehát külföldiek mondták, hogy nem nagyon van olyan utca még a világon, vagy nagyon kevés, ahol ennyire eklektikus az építészeti stílus, mint a Piac utcán. Tehát református nagytemplom ugye a maga hatalmas méreteivel neoklasszicista, empír paraszt katedrális, ahogy Szabó Magda például mondta, az nyilván egy meghatározó tényező a Piac utcán, de hogyha sétálunk például a vasútállomás irányába, akkor késő barokk, klasszicista épületek, modern épületek, szecessziós, eklektikus épületek váltják egymást. Nagyon-nagyon sokszínű már csak építészeti szempontból, ha pedig egy picit utána nézünk, vagy egy idegenvezetés során meghallgatjuk, hogy melyik épületben milyen kereskedő család élt, azok hogyan éltek, hogyan támogatták például, vagy segítették az alkalmazottjaikat, hogyan támogatták a várost, a város kulturális gazdasági életét, ezek fantasztikus történetek.
Belvárosi sétátok során milyen különlegességekre, érdekességekre hívott fel a látogatók figyelmét? Olyan különlegességekre gondolok, amelyek nem magától értetődőek, és nem egyből jutnak a kedves utazó és az érdeklődő eszébe.
Amit én például nagyon szeretek, hogy Debrecen egy olyan város, ahol több száz éven keresztül volt híd, de folyó nem.
Ez is érdekes.
Igen, és ennek a régi hídnak egyébként maradványai nem csak a Déri Múzeumban tekinthetőek meg, hanem az Aranybika épülete előtt, tehát a Piac utcán, vagy ez már gyakorlatilag inkább a Kossuth tér, és ennek pedig az az érdekessége, hogy Debrecenben ugye tartották több száz éven keresztül a híres vásárokat, de hát egy kiadós esőzés után, amikor még nem volt letérkövezve az utca, mert tehát évekkel ezelőtt nem csak, hogy kő nem volt itt Debrecenben, hanem térkövezni sem tudtak, egy hatalmas esőzés után bizony-bizony sártenger volt az utcán, és hát abban nehezen tudtak közlekedni, nem csak a helyiek, meg a kereskedők, akik ide érkeztek kereskedni, hanem a lovas szekerek is, amivel mondjuk az árut szállították. Úgyhogy az okos debreceni úgy döntött, hogy kő híján nem térkövezni fogja az utcát, hanem mivel hatalmas erdős területek vannak a város körül, fa gerendákat helyezett le az utcára. Ez gyakorlatilag a református nagy templomtól egy olyan 650 méter hosszan fette a Piac utcának a szintjét, és ezen a sárhídon, vagy debreceni nagy hídon, ahogy nevezték, ezen közlekedtek a debreceniek, és ennek a maradványai 1999-2000 környékén, amikor volt egy hatalmas nagy felújítás a belvárosban, ezeknek bizony maradványai előkerültek, mégpedig egy körülbelül 2 méterrel mélyebb szinten, ahol most egyébként a Piac utcán közlekedünk, mert hogy 100-200-300 évvel ezelőtt egy olyan másfél, két, sőt lehet 3 méterrel mélyebben is volt a Piac utcának a szintje, mint ma. Tehát ugye az építkezések meg az évszázadok során ezeket feltöltötték, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon fontos régészeti emlékünk, és egy nagyon érdekes történelmi tény itt Debrecenben, hogy nagy híd volt, folyó viszont nem.
Valóban érdekes, de jó, hogy ezt elmesélted nekünk, ennyivel is okosabbak lettünk, és még mennyi érdekesség van a belvároson belül. Szebbnél szebb épületek, valamint szűk utcák, széles utcák tarkítják ezt a várost.
Ez így van, igen. Amit én még nagyon szeretek, hogy nagyváros ugyan Debrecen, de megvan az a jó értelemben vett kisvárosi hangulata. És ha már egy picit letérünk a fő utcáról, meg a főtérről, akkor olyan kis intim hangulatú terekbe botlunk, mint például a Déri Múzeum előtt található Déri tér, aminek szintén nagyon érdekes a története, mert hogy eredetileg azt a területet úgy hívták, hogy Paptava. Az egy ilyen picit ilyen mocsarasabb, láposabb területe volt a városnak, majd később nem más, mint a már említett Fazekas Mihály hozott létre ott egy fűvészkertet.
Erről már azért sokat hallhatunk, kalendáriumban, jeles évfordulók alkalmával meg szoktuk említeni, de lényegesen keveset tudunk róla.
Így van, úgyhogy Fazekas Mihály, illetve Diószegi Sámuel, aki az ő sógora volt, ők is egyébként a debreceni köztemetőben alusszák örök álmukat, ők gondoltak arra, hogy a közeli református kollégium diákjainak a természettudományos oktatását segítik azzal, hogy egy fűvészkertet létrehoznak. Egyébként Fazekas Mihály is nagyon szerette a botanikát, tehát nem véletlen, hogy ő ezt az egészet kezdeményezte. Sajnos nem élhette már meg azt, hogy ő legyen az első igazgatója a fűvészkertnek, mert korábban elhunyt, de neki köszönhetjük többek között az első magyar nyelvű fűvészkönyvet is. Érdekesség például az is, hogy az egykori lápos Paptava helyén létrejött fűvészkertben, ahol most a Déri Múzeum, illetve ez a csodálatos Déri téri park áll, ott korábban például egy hatalmas nagy üvegház is volt. Úgyhogy amikor a Déri Múzeumnak az alapkőletétele volt, akkor az üvegház előtt fotózkodtak a város meg az ország elöljárói, úgyhogy még fotók tanúskodnak arról, hogy milyen volt, amikor ott fűvészkert állt. Ez az 1920-as évekig.
Az egyik kereskedelmi televízióban gyakran halljuk azt a szlogent, hogy szerelem, romantika, boldogság. Nem véletlenül hoztam fel most ezeket a szlogeneket és ezeket a szép és érzelmes szavakat, mert hogy örömmel hallottam a beszélgetésre készülve, hogy neked még szerelmi túráid is vannak, amelyekben szerelmes párokkal foglalkozol. Kíváncsian teszem fel a kérdést, hogy hogyan jött ez az ötlet, és milyen érdekességeket árulsz el a kedves látogatóknak a szerelmi túráid alkalmával?
Az egyik kedvenc túrám, ami tényleg szerelemgyerek, az egy női tematikájú séta volt. Néhány évvel ezelőtt dolgoztam ki a nőnapra gyakorlatilag, és azt egy picit tovább gondolva, az idei évben Valentin napra kidolgoztam egy szerelmes Debrecen nevű tematikus sétát. Részben azokhoz a Debrecenhez kötődő nőkhöz kapcsolódva, akikről a női sétámon is szó van, részben pedig arról próbálok mesélni ezen a túrán, hogy régen hogy udvaroltak egymásnak a fiatalok, hova ment randevúzni, hogy mentek randevúzni, hol álltak azok a fiákerek vagy lovaskocsik, amivel kimentek a nagy erdőre. De szó esik ezen a túrán például arról is, hogy Ady Endre hova járt udvarolni a színésznőknek itt Debrecenben, mikor joghallgató volt. Szó esik egy olyan szerelemről, szintén Adihoz kapcsolódóan, ami egy nagyon plátói szerelem volt, és 60 évig titokban volt. Tehát az a kíváncsi Illi, akivel ő egy titkos levelezést kezdett itt Debrecenben még joghallgatóként, miután megjelent az első verses kötete, ki volt ez a kíváncsi Illi, hol dolgozott. 60 év után derült fény rá, hogy ez a kíváncsi Illi gyakorlatilag kit rejt, mert Ady Endre élete során sem jött rá, mert sosem találkoztak személyesen, tehát ilyen szerelmi történetek is vannak.
Mármint a hölgy nem tudta, hogy Ady Endre szerelmes belép Látónia?
Nem, ez nagyon, nagyon érdekesen indult ez a történet, mert ez a fiatal hölgy jelen volt azon a felolvasáson, amikor Ady Endre bemutatta az első verses kötetét Debrecenben, és utána elindult köztük egy levelezés, de ez ilyen posztresztente volt, tehát mindig a postán hagyták a leveleket, tehát nem találkoztak sosem egymással, annak ellenére, hogy Ady mindig kezdeményezte, hogy jó lenne már személyesen találkozni, tehát ez a fiatal hölgy, ő félt attól, hogy csalódást okoz majd a költőnek, és gyakorlatilag évekig tartott ez a levelezés náluk, aztán utána ez abban maradt, megmaradtak szerencsés módon ezek a levelek, és Ady Endre testvére, tehát aki a hagyatékot ápolta, úgy került irodalomtörténészeknek a birtokába, akik elkezdtek kutató munkát folytatni, és 60 évvel később találták meg azt a hölgyet. Itt egyébként Debrecenben meg Hajdúszoboszlón élt ez a hölgy, aki utána végül felfedte a titkát, de ő magával akarta vinni a sírba ezt a titkot, hogy ő Ady Endrének a plátói szerelme volt. Tehát ez is csak egy történet, vagy Szabó Lőrinc, aki a református kollégiumnak volt a diákja, és ott esett meg vele az első szerelem a DNS Kató személyében, aki az egyetlen lány volt az osztályban, és Szabó Lőrinc mellett az egyetlen kitűnő tanuló, és ők is jártak ki a nagy erdőn a DNS villába, ahol Ady rajongók voltak, egyébként egy ilyen kis irodalmi körbe jártak, és ez a szerelmi történet is benne van ebben a sétában. Vagy említhetném még Szabó Magdát, akinek ugye nagyon, nagyon szép, de egyben nehéz házassága is volt a Szobotka Tiborral, hogy ők hogy találkoztak. A Szobotka Tibornak az élete is nagyon-nagyon érdekes így önmagában, illetve mint pár, férj és feleség, nő és férfi, az ő kapcsolatok is nagyon érdekes volt. Vagy Szabó Magda édesanyja, Jabloncai Lenke, akinek egyébként Szabó Elek előtt volt egy másik házassága, illetve egy nagy szerelme. Vagy például Petőfi Sándor, Szendrei Júlia, akik szintén Debrecenben éltek, itt született meg egyetlen fiúk, Zoltán, szintén egy hatalmas nagy szerelem volt az övék. Ezek mind-mind olyan történetek, amik Debrecenhez is köthetők, és tényleg nagyon, nagyon személyes, nagyon romantikus, nagyon érdekes embertörténetek.
És gondolom, hogy ezekkel a történetekkel sikerül elvarázsolnod az érdeklődőket és a túrán résztvevőket. Szerintem számukra élmény az a sok-sok információ, amit ilyen lelkesedéssel elmesélsz és elmondasz.
Így van, úgyhogy nagyon szokták szeretni, és nekem most már az a kis meglepetésem minden egyes túra végén, picit szintén így a szüleim emlékét ápolva, hogy minden egyes séta végén egy ajándékverset ajándékozok a résztvevőknek, mindig az adott tematikára kihegyezve, az én nővérem szokott egyébként nekem ebben segíteni, ő válogat mindig az adott témához verseket, tehát amikor Valentin napi séta van, akkor szerelmes verseket, nyilván Debrecenhez kötődő költőknek a műveiből válogatva, vagy ha nőnapi séta van, akkor női verseket, és ezt mindenki húzhat magának egyet, nincs két egyforma vers, tehát ez is picit így a sors vagy a jóistennek a kez, hogy éppen ki milyen verset húz a séta végén, és ezt nagyon-nagyon szokták szeretni, pedig csak egy cetli igazából abból, ami rajta van egy vers, de mindenki olyan örömmel olvassa utána, hogy ő mit kapott, mit húzott, és viszi haza, és ajánlja utána tovább a barátainak, ismerőseinek, hogy jöjjön el egy ilyen sétára, mert egy nagyon kellemes élmény.
De ez egy nagyon fontos gesztus. Ez egy gesztus a kedves látogatók és érdeklődők felé, és egy örök emlék, amit mindvégig emlegethetnek. Igen. Debreceni túráik során.
Igen, és ebben úgy gondolom, hogy én is benne vagyok. Tehát, hogyha elolvassa ezt a verset, akkor talán előszeretettel vesz le majd egy verses kötetet a polcról.
Mert hogy fontos információ, hogy te irodalom szerető és kedvelő ember vagy. Ezt is próbálod belecsempészni, belevarázsolni a túráidba.
Igen, nekünk vannak otthon ilyen családi legendák, hogy anyukám például, amikor terhes voltam az első gyerekkel, az én nővéremmel, akkor már a szülészetem volt már szülés előtt, és ő például az Adi kötetét kért, hogy adják ide nekem az Adi kötetemet, mert hogy az nyugtatta meg őt a fájdalmak ellenére, de ugyanez volt egyébként, amikor már az élete végén ugye betegeskedett is. Tehát a versekben ő, meg az irodalomban ő sosem csalódott, és mi azt akkor még annyira nem értettük meg, de neki nagyon-nagyon nagy kapaszkodót adott világ életében egyébként az irodalom, a költészet, a versek. Apukámmal is gyakorlatilag ez hozta őket össze. Meg én egy olyan családból jövök, ahol rengeteg könyv van otthon. Tehát az, hogy én felnyúlok a polcra és leveszek egy Ulisseszt, vagy egy Ady Endre verses kötetet, vagy egy Kalevalát, vagy egy kortárs regényt, ez nálunk természetes, és én úgy gondolom, hogy tényleg a mai világban, amikor rengeteg kihívás van, mindenféle szempontból, magánéleti, munkahelyi, tehát rengeteg kihívással nézünk nap mint nap szembe. Én úgy gondolom, hogy az emberi kapcsolatok, az irodalom, a kultúra, az egy olyan kapaszkodót tud adni, talán még így a vallás mellett, ami segít bennünket egyik napról a másikra jutni, meg picit úgy látni az élet értelmét.
És talán innen is adódik a jó nyelvérzéked, nagyon jól tudsz beszélni, az olvasottságod és az érdeklődésed. Nem utolsó sorban, hiszen egy jó idegenvezetőnek nagyon érdeklődőnek kell lenni, hogy mindig újabb és újabb információkkal tudja bővíteni a tudását.
Így van, ez az egyik kincse, hogy folyamatosan bővítem a tudásomat. A másik pedig, ami nagyon-nagyon fontos hozzátevő, ezt lendő idegenvezetőknek mondom, hogy ez a nyitottság valóban az emberek felé. Tehát az én egyik szerencsés tulajdonságom, hogy nagyon könnyen rá tudok hangolódni emberekre. Nyilván ez nagyon sokat ki is vesz egyébként utána belőlem. Ez ugyanolyan, mint a színészet egyébként. Én néha viccesen azt mondom, hogy az idegenvezetés az egy stand-up műfaj. Tehát kiállni emberek elé, információt átadni, amikor elfeledkezem a világról, és mesélek, és mondom, és impulzusokat adok, és történeteket mesélek. Ez nagyon sok összetevős műfaj, de én nagyon-nagyon szeretem. Tehát én szeretek emberekkel foglalkozni, szeretek embereknek adni, szeretek információt átadni, szeretek utána olvasni. Tehát az idegenvezetésnek minden fázisát szeretem.
Köszönöm szépen Erdei Nóra, turisztikai szakembernek, idegenvezetőnek a beszélgetést. Köszönöm szépen, hogy gazdagabbak lettünk. Néhány Debrecenhez kapcsolódó információval. Kedves hallgatóink, ha tehetik, látogassanak el ebbe a szép városba. Neked pedig további életedhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
Köszönöm szépen én is a figyelmet mindenkinek, és szeretettel várom Önöket Debrecenben.
Kedves hallgatóink, mai műsorunk ezzel véget ért. Köszöni megtisztelő figyelmüket a mai adás szerkesztője, Farkas Erzsébet. További tartalmas rádiózást, kellemes időtöltést kívánok Önöknek. Viszont hallásra!
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!